Indítom egy több körre, vagy bocsánat. Indítottam.
Szeretettel köszöntöm a kedves közönséget ezen a délutánon. A HTM vételtechnikai kábeltelevízió szakosztályának és média klubjának közös szervezésű előadásán. Bala Éva vagyok, a média klub társelnöke. Az előadásunknak a témája pedig egy érdekes rekonstrukció. Tavaly került sor a Lakihegyi 314 méteres antenna teljes korrózióvédelmi felújítására, és erről a munkáról kértük fel a kivitelező műszaki vezetőjét, Gráf Károlyt, hogy meséljen nekünk a részletekről. Károlyt szeretném bemutatni néhány szóban. Az Ivő Miklós építőipari főiskolán végzett 1978-ban építőüzemmérnök. Pályáját a 22-es állami építőipari vállalatnál kezdte. Munkái között, többek között olyan munkálatokban vett részt, mint a Budapest sportcsarnok alapozása, a Velencei tó körüli mély alapozás, vagy később alpintechnikai GMK-ban dolgozott, és 1990-ben került, vagy alkult meg az Excelsior, akkor alkult meg az Excelsior Kft., aminek műszaki vezetője. Az Excelsior Kft. Már tényleg kifejezetten alpintechnikai munkákkal foglalkozott, több műsorszórótornyon is végeztek munkálatokat, egyébként többek között a szakjegy antennál is, akkor is, amikor még nem teljes rekonstrukcióra kellett sort keríteni, csak mondjuk a kötelek rendbetételére. És Károly egyike azon kevés embereknek, akik elmondhatják magukról, hogy a 314 méteres antennának kétszer is részt vett a teljes felújításában. A két legutóbbi nagy munka az 2006-ban, illetve 2024-ben történt. Mielőtt átadnám a szót Károlynak, szeretnék néhány szót mondani magáról az antennáról. A magyar rádiózás és a magyar rádió szimbólumaként is ismert 314 méteres Lakihegyi antennát 1933-ban építették. Nem ez volt az első antenna, amit műsorszóró célra használtak, de az első sugárzó torony, amit a 30-as években egy usabeli cég, a Baknox alkalmazott először. Nálunk, hogyha az a szó hangzik el, hogy Baknox antenna, akkor mindenki rögtön erre ahogy hívják, gyémánt formára utal, ami gondol. Egyébként a cég rengeteg egyenletes négyzetkeresztmetszetű tornyot is épített, úgyhogy ez igazából csak Európában társult a cég neve ehhez a kialakításhoz. Maga a design az a Blanknoxé, de a tervezést magyar mérnökök végezték, ahogy a kivitelezést is a MÁVak. Tantó Pál volt az a mérnök, aki a Blanknoxnak a londoni konzulensi irodájával tartotta a kapcsolatot, és a helyi szervezi viszonyoknak megfelelően át is kellett tervezni az antennát. Maga a vasszerkezetnek a szerelése 4 hónapig tartott, ezt ennyi időtáblatában is szenzációs teljesítmény, azt gondolom, várható néhány kép. Az építés idejében.
Yeah.
hát kigyűjtöttem néhány fő adatot. Ugye maga a vasszerkezet 284 méter, és van egy kitolható csőpólus, így hangolódik szerepet tört be, ez további 30 méter, és ez egy elméleti maximum, ez a magasság. A torony egy szinten 8 irányban van kikötve, és a maga a torony is Portelán szigetelővel van elválasztva a földtől, illetve a közelek is kötőszigetelőkkel szakaszolva vannak. Itt van egy ikonikus kép a tart szigetelőről, amikor még nem helyezték be a torony első darabja alá, és mellett a műszaki rajz, hogy milyen is a keresztmetszete, látszik, hogy belül üreges, és ez viseli magán a toronynak a súlyát hozzáadva természetesen a kötelek feszítőrejét, és minden egyéb szélnyomást, hó, egyéb terhet, ami még hozzájárul. A torony a tartozék, ami szintén, ami nem látszik, a földhálózat, ez kb. 177 méteres hosszan hűlik el az antenna körül, középpontjából kiindulva, 60 cm mélyen, ez egy ábra arról, hogy milyen a szerkezete, ezt kell igazából minden irányba egymás mellé képzelni. Az antennát 1944-ben a visszavonuló német csapatok néhány kötélfelrobbantásával tulajdonképpen megsemmisítették. A torony elgőlt, a korabeli szakirodalomban azt lehet olvasni, hogy a talpontja 8 méterre került távol a betonalaptól, és a középen a legszélesebb részén, ott 2 méter mélyen fúródott a földbe, mellett kívánni, hogy mekkora zajjal járhatott ez a sajnálatos esemény. És hát szintén magyar mérnökök leleményessége, találékonysága és a kényszerhelyzet hozta, hogy teljesen új antennát nem volt lehetséges építeni, erre akkoriban nem lett volna elegendő keret, úgyhogy a meglévő anyag felhasználásával épült újjá. És 46 december, szinte írtam, bocsánat, 46 december 22-től állt újra üzemkészen a antenna. Volt még egy különleges esemény, a tapszigetelőt Porcelánt kellett kicserélni, 1968-ban került sor, néhány fénykép tanúskodik arról, hogy ez hogyan is történt meg. Van egy emelőszerkezet, amit a torony aljára lehet erősíteni, és egy hidraulikus és segítségével meg lehet emelni a tornyot annyira, hogy a szigetelőt ki lehessen bontani alóla. Természetesen egyidejűleg a kötelek feszítő erejét pedig csökkenteni kell, tehát a köteleket lazítani kell ahhoz, hogy az emelés megtörténhessen. És erről egy rádióriport is készült, itt az alsó képen látható egy hölgy volt a magyar rádióriportere, aki beszámolt az eseményről. És néhány szóban arról, hogy milyen feladatokat töltött be ez az antenna. Ugye 1933-tól 77-ig a Solti állomás megépüléséig Budapest egy, illetve ahogy 49-től nevezték Kossuth rádió műsorát sugározta. Amikor Solt megépült, akkor tartalék antennaként alkalmazták, viszont jelentősen csökkent a szerepe. Emiatt a 80-es évek elején az is felmerült, hogy meg kellene szüntetni, és erre egy határozott döntést is hoztak, amelyet szakmai és civil érdeklődők együttesen elleneztek, és sikerrel járt az ellenkezés. Ugyanis 1985-ben ipari mérvéki védettséget kapott az antenna, és nagyon előnyös, hogy sikerült megtartani. 86-ban volt egy teljes rekonstrukciója, és a feladat a továbbra is maximum tartalék antennaként volt, viszont 2006-ban elkezdődött egy olyan szolgáltatás, amit Európában a rakéri antennán kívül két másik telephelyről szolgáltatnak, mind a kettő Németországban van, és áramszolgáltatók alkalmazzák ezt a rádiós körvetélő rendszert, ami a hosszú hullámú sávban működik, és erre adott lehetőséget igazából az, hogy nekünk a 300 méter feletti toljunk. Abban az időben még időt, tehát ez egy 24 órás szolgáltatás. Kossuth rádiót pedig időszakosan tartalékként kellett vinnie, és ahhoz, hogy ez a két, tehát a közös hullámú jel és a hosszú hullámú jel egyidejűleg kisugárzásra kerülhessen a tornyon, erre egy különleges duplexert tervezett és gyártott le a német telefonkencég utódja, akiket akkoriban éppen Transrádiónak hívtak. Ott egy dokumentum arról, hogy az ipari műemlékként nyilvánítják, és parabellis szakirodalomban még olyat is lehet olvasni, hogy ez az egyedülálló, tehát hogy ez az antenna, ezzel a kialakítással egyedülálló a világon, ez nem teljesen igaz. Az igaz, hogy a valamelyikük legmagasabb gyémánt formájú antenna, viszont Európában is több helyen építettek, jellemzően egyébként a 30-as években, és többnyire a második világháború környékén már vagy megrongálódtak, vagy lebontották őket. Viszont Európában még Észak-Írországban, illetve Bulgáriában található egy-egy antenna. Érdekes módon az Észak-Írországnak a felső felét visszabontották, így meglehetősen furcsa képet fest. Képen látható bulgáriai torony, meg ugye kettő volt ebben az országban, az egyik 200 méter feletti magasságú, az már lebontásra került 2020-ban, és az a képen látható, hogy nagyjából 80 méteres magasságú antenna. És az egyébben még az USA-ban találhatók ilyen kialakítású antennák, némelyik itt is már egy emléktáblával szerepel, és ebben az ott állomáson mai napig állnak ezek az antennák, ott találhatók a magasságok és az építésnek az évszámai. Érdekesség, hogy a WBT Charlotte állomásán ott 89-ben egy hurrikán a három toronyból kettőt megrongált, és ezeket újra kellett építeni. De térjünk vissza akkor a Alaki-hegyi antennához, és rátadom a szót Ráfel Károlynak.
Melyiket fog kérdelünk tovább. Megfelé.
Köszönöm, köszönöm.
Ez? Tudom?
Igen.
Tiszteletem, köszönöm én is a kedves érdeklődőket. Gráfel Károly vagyok, az Excelsior KFT műszaki vezetője. Cégünk 1990-es megalapítása óta többször kapcsolatba került az a Alaki-hegyi antenna toronnyal. Mindjárt a kezdetekkor, a 90-es évek elején már dr. Szabolcs Gyula révén, aki a Műszaki Egyetem Haszérszerkezetek tanszékének egy egyik statikai szaktekintélye. Őrében kerültünk kapcsolatba a toronnyal, és már 92-ben egy rendkívül érdekes, komoly munkát kellett elvégezni a tornyon. Ez pedig abból állt, hogy a 84-85-ös rekonstrukció során befestett kikötőköteleken a festék elkezdett töredezni, teljesen tönkrement a korrózióvédelmi funkciója, és egy új technológiával kellett megvédeni a korróziótól. Ez abból állt, hogy a meglévő töredezett festékréteget teljesen kellett távolítani róla, ami egy szabadsugaras homokszórással történt. Bemutatnék erről néhány fotót, ha sikerül tovább lépni. Na igen, ezt megelőzően még néhány szót mondanék a toronynak, az antennának a jellegzetes méreteiről. De hát ezeket talán már az Éva is érintette. Ezek a lényeges dolgok a szerkezettel kapcsolatban, hogy a négy főtartó őrút szegecselt, összetett lemezekből és szőbbasból álló szerkezet. Valószínűleg, mert ilyenek nem készülnek. És eleve lemezekkel lett toldva az őrút, szintén szegecselve. A pielő szinteken az építéskor bordás acéllemezek készültek, amik erősen korróziós gózpontok, és ebben befolyik a víz, és bent marad a nedvesség, és erős korróziót okoz. Tehát az újabb felújítások a szempontból ezeknek a cseréje, ami részben 2006-ban, de teljes egészében a tavalyi felújítás során történt meg. Igen, az aszészszerkezet teljes tömegét két egymásra szembe fordított csontakúptása a porcelánnal. Ezekről beszélt az Éva is. 9 cm-es üveges kerámia darabok, amerikai gyártmányú porcelánok ezek. Úgy emlékszem, hogy a 68-as csere során és Amerikából lett megrendelve az újonnan beépített porcelán szigetelő. A középpódium 143 méteren van, a szerkezet teljes magassága 286 méter, és a 36 méteres csőpólussal együtt 314 méter a magassága, a tömeget pedig kb. 200 tonna acél tartalmaz. 8 darab 55 mm-es átmérőjű kikötőkötél rögzíti a középpódiumnál a kikötőtömbökhöz. Egyenként 220 méter hosszúak ezek a szigetelőkkel szabdalt kikötőkötelek, és az előfeszítő erőlemük 200 kilogyúton, ami kb. 70 tonnányi feszítő erőt képvisel. Körül szélessége a talpánál az acélszer szerkezeti szélesség az 65-65 centi, középen 14,65-14,65 méter, megfelelő pedig 1,39x1,39. Akkor visszatérnék a 92-ben végzett, melyikről tudok lépni, munkákra. Amint említettem, a Dr. Szabó Gyula révén került ide a cégünk annak idején, és az első különleges feladat volt szabadsugaras szemcseszórással eltávolítani a 8 darab kikötőkötélről az összerepedezett festékbevonatot. Ezekről mutatnék be néhány felvételt itt a középpódiumon. Látható a homokszóró is, a kompresszor levegő tömlője az a talajszinten. Tehát a kompresszor a talajszinten van, és onnan 113 méterre lett képítve a levegő tömlő. A homokszóró is van a középpódiumon. A homokot is, a szóromok homokot is fel kellett ide termelni. És akkor innen még is van. Ez. innen ment a kötélre felszerelt kocsiba. Ez egy olyan mobil szerkezet, amit fentől eresztettek egy sodas kötélel, és ebben állt kettő kollega. Az egyik a homokszóró ömlővel és a fogókán keresztül tisztítja a sodrony kötelet, tehát fém tisztára le kellett szórni az egészen az elemi szálak, hogy kitisztítani a réteg tüdőmatot, és a másik kollega pedig a korróziógátló zsírt kenni rá. Innentől kezdve egyébként már az összes kikötött szerkezet sodrony kötelein már csak korrózióvédő zsírt használtak, bebizonyosodott, hogy a korábbi festékbevonatok azok nem töltik be igazán a funkciójukat, megrepedeznek az állandó mozgás miatt, rezonancia miatt, és bejut a nedvesség, és akkor egy fezékorróziót okozhat. Van itt még néhány kép erről a munkáról. Igen, ezek annak idején készült analóg fotók digitális másolatai, egy közeli kép a homokszórásról. Ami még 92-es munkarészét képezte a hangolócsőnek a vizsgálata és a korrózió védelmi felújítása, ehhez be kellett ereszteni. Annak idején ez egy láncos levelőkkel, fasáncúokkal történt több szakaszban itt egy mozgócsirával. Tudni kell, hogy ez a csőpólus 36 méter hosszú, konuszos több részből álló cső, alul 36 centi, az átkörő felül 8 centi, 80 milliméter, a súlya körülbelül 2 tonna. Itt látható a mozgócsiga, amivel történt a beeresztés. És a 92-es állapotú torony. Itt az egyben látszanak a középpódiumon a postás bordás levezek. Akkor tovább mennénk a toronynak a 2006-ban történt nagy felújítására. Ez egy nagyon komoly munka volt, ugyanis az akkor készült szakvéleményben, korrózióvédelmi szakvéleményben előírták a teljes meglévő bevonatnak az alapfényig történő eltávolítását, ami csak különféle szemcseszóró, illetve ultramagas nyomású módszerekkel lehetett elvégezni. A középpódium magasságáig az homokszórással történt. A talán szépen elhelyezett kompresszor és homokszóró üstökből a munkatömön keresztül, eddig a magasságig lehetett hatékonyan dolgozni. Kritikus volt már így is a dolog, mert lényegesen lecsökkent már a hatékonysága 140 méter körül, de viszont tovább tartott a festék eltávolítás. Az e feletti torony szakaszon pedig ez a módszer már abszolút nem működött volna, ezért igénybe kellett venni egy ultramagas nyomású berendezést, tehát ezt úgy kell elképzelni, van róla egy kép is. Ez az uraka berendezés, ez 2800 bár között tud dolgozni. Most 2800 báros tudást nem használtunk, de olyan 1800 és 2000 bár körüli nyomással lett eltávolítva a festék a középpódium és a torony csúcs között. Ez a munka olyan felkészültséget igényelt, hogy ennek a puskáját architektikai módszerekkel nem kellett, nem lehetett kezelni, akkor a elő és visszatoló erő volt benne, hogy ilyen 20 aggregátoros kocsikban álltak a kollégák, és erről dolgoztak ezzel a puskával. Szóval is volt ez, az a visszafelé, igen. Tehát ez a nagyon komoly felület előkészítés több hónapon keresztül tartott, és ezután került rá egy 3D tegű epoxi poliuretán bevonat, epoxi, kétkomponensű epoxi alapozó réteggel, és kétkomponensű epoxi közveső réteggel, és egy ilyen poliuretán UV-álló réteggel, ami az UV-védelmet biztosítja, és rugalmasabb. Most a két epoxi festék, az rendkívül jó. Tehát ez még nagyon korszerű bevonat volt, ez a két kaposebb bevonat, 2000-es évek előtt még nem azon készültek ilyen bevonatok, ezekben az acél szerkezeteken 2000 után kezdték el ezeket használni. Úgyhogy ez akkor egy ilyen 15 éves élettartamot biztosított a toronynak. Amivel akkor még nem számoltunk, az már a tavalyi felújításon kiderült, illetve az ezt megelőző szakvéleményben tárták fel, hogy különösen a torony övrúdjainak a kapcsolt felverei, berlemezes kapcsolatai szegecselt szerkezeteknél, az átlapulásoknál megretevezett az az epoxi bevonat. És hát erre kellett kitalálni valamit, hogy az újabb felújítás során hogy előzzük meg ennek a nedvesedésnek a bejutását a lemezek közé. Most ezek meg a régi képek.
Igen,
még van itt néhány kép a homokterítésről, ami nek a szerepe az volt, hogy a beszort testéken szennyezett veszélyes hulladékot összegyűjtsük, legalábbis a nagy részét összegyűjtsük a torony alatt és a torony környezetében. Ez az urak a magas nyomású berendezés. Igen, itt vannak ilyen alpin technikai homokszórásnak a kétei, ahogy a sisakban és homokszóró kávzsában tartja a tömlőt és a homokát, és tisztítja a felületet. Itt látszik, hogy így ilyen minőségű széntiszta felületet lehet elérni, tehát ez a szabály szerint PSA 2 és feles tisztaságú felület előkészítés. Egyébként a szemcseszórás minőségileg az elképzelhető legjobb felület előkészítési módszer, mert nem csak a régi bevontatot eltávolítja el, hanem olyan mértékű érdesítést ad a felületnek, hogy a rákerülő festékbe vonatok nagyon jól tapadnak rá. Lépjünk tovább. Van itt még néhány kép szintén a homokszórásról. Hát olvasomású mosópuskáját kezeli a kollega. Alulról készült képek. De itt pedig már az alapozó festés folyik rák szerkezeten. bosszoros tilt. És el itt készül a középfordió magasságában az alapozó festés. És szintén pedig vannak még ilyen fotók erről a szagregátoron sózony kötélen mozgó kocsiról. Ez már a lealapozott felület. Itt pedig már a közbelső és a szedő rétegnek a festése látszik, ez a sárga színű festés volt a közbelső réteg, a fehér pedig már a poliuretán szedő réteg, a végleges bevonat. És pedig a 2006-ban elkészült torony volt. Akkor tovább megyünk a jelenkor, illetve a tavaly készült felújítás rekonstrukciós munkákra. Tehát mivel eltelt időközben 18 év, a 2006-ban készült bevonat 15 éves várható élettartamán túl voltunk, újból szükségesnek látszott egy hosszabb élettartamot biztosító korrózió bevonat elkészítése. A szakvéleményt, korrózióvédelmi szakvéleményt a mindenkor KST készítette. Bocsánat, visszatérhetek még a 2006-osra, amit még elfelejtettem elmondani. 2006-ban elmondanám azt, hogy még a festést megelőzően egy érdekesség, hogy a Műszaki Egyetem egyik szakcsoportja, illetve egyes szakértői úgy gondolták, hogy a torony megerősítésre szorul. És készültek is tervek, tehát különösen a hosszú szélrácsok, tehát a nagy kihajlási hosszal rendelkező rácsudat, meg szélrácsok megerősítésére oly módon, hogy tradicionálisan egy plusz szelvényeket képzeltek rá erősíteni ezekre a szögves és úvas szelvényekre, csavarozott kötésekkel, és rengeteg furat elkészítésével kb. 14-15 tonnányi szerkezetet terveztek még beépíteni a toronyba, ami szerencsére nem valósult meg, és ez is a dr. Szabó Gyulának köszönhető, ugyanis ő abból az alapelvből indult ki, hogy a torony építésekor, illetve hát az újjáépítése során is megfelelően méretezték ezt a tornyot, tehát az akkori statikai számításoknak és igénybevételeknek megfelelt. Tehát többet terhek azóta sem kerültek a toronyra, tehát ebből a szempontból teljesen indokolatlan lett volna a megerősítése. Úgyhogy ez akkor nem valósult meg. És hát végül is a Szabó Gyulának lett igaza, és a torony még most is kiválóan áll, és semmiféle statikai probléma nincs vele. Most visszatérek a tavaly végzett munkákra. Az ezt megelőző szakvélemény, amit a mindenkor készített Buzás Györgyék cége, feltárta ezt a problémát, amit már említettem a korábbiakban, hogy a korrózióvédelmi állapotára jelentősen kihat a toronynak, hogy a korábbi felújításokon soha nem volt szempont az öbrúdak összetett szerkezetén az átlapolásoknál a rugalmas résztömítés készítése. és a különböző korábbi festékbevonatok, a legutóbb 2006-ban készült epoxi korrózióvédő rétegek is megrepettek itt. Tehát a jelenlegi végzendő felújítás indokolta ez, hogy az itt kialakult repedéseken bejuthatott a nevetesség a lemezek közé, és ott hát egy olyan korróziót okozhatott, ami szerencsére sehol nem volt nagyon komoly, sőt mondható, hogy minimális mértékű volt, de ennek a folyamatnak a további megakadályozás egy fontos szempontként terült fel a mostani felújítás során, és most már léteznek olyan nagyon jó minőségű rugalmas poliuretán tömítő anyagok, mint a Sikaflex termékei, a Sikaflex 221-nek 226, amivel ezeket a hézagokat nagyon jól le lehet tömíteni. A másik probléma az, hogy hát egy 18 év távlatában az előző poliuretán bevonat már az UV sugárzás hatására elkezdett krétásodni, helyenként színét vesztette, és ezeknél a magas építményeknél nagyon fontos a festéseknek a napali légi akadályjelző funkciója, ami hát itt a nemzetközi előírások szerint piros RAL 3020-as és fehér RAL 9010-es színűnek kell lennie. Na most különösen a piros szakaszok vesztették színüket, tehát elkezdenek barulni, szakulni, krétásodások napult ki rajtuk, és már tehát nem elégíti ki ezeket az úgynevezett IKO előírásokat. Tehát ez volt a másik szempont. Ez nem ami a korrózióvédelmi szempont, hanem ez egy láthatósági légi közlekedést érintő szempont. Tehát most már nem volt követelmény az alapszínét történő tisztítás, ugyanis a 2006-ban készült bevonat olyan kiváló tapadási értékeket mutatott, ami ilyen 8-10 megapászkál körüli értékek voltak, illetve ez utóbb 1000 milliméterben értendő. Tehát ez egy az akkori homokszórás és magasimási mosás igazolta, hogy nagyon komoly tapadási értékek voltak, és kiváló volt a korróziógátló képessége az epoxi rétegnek, leszámítva a repedéseket, amik a kapcsolt szegecsertelmezeknél jelentkeztek. Tehát csak a szétásodott felső réteg eltávolítása azt a követelmény, ami kézi kisgépes módszerekkel történt kis flexgépekre gumitárcsára szerelt csiszolókorongokkal működött, és helyenként meg ilyen kézi csiszolással, meg faszkettel, az rótkefével történtek ezek a tisztítások. Ezt követte egy természetesen az övrudak mosdás hézokait kellett kitisztítani, szintén ilyen kézi mechanikai módszerekkel, és és akkor ezek kaptak egy ilyen szintén egy ilyen aludékmentes két koponesű epoxi bevonatot, majd ezt követően jött a résztömítés a Sikaflexnek a poliuretán törítőire, amik remélhetőleg már hosszabb távon megoldják ezt a problémát, amivel a torony korábbi korrózióvédelmi felújításai során nem foglalkoztak. Erre került egy vizes oldószeres moxid bevonat, ami szintén korróziógátló vastag bevonat is, és egy nyúlást elviselő rugalmas bevonat. Ez egy amerikai termék, amerikai festékgyár terméke. Ezt használják Amerikában is, többek között a San Francisco-i Golden Gate Hídon, angol vörös színben, ezzel festik. Ez egy közbelső bevonat, kellett képezni ezzel az anyaggal a tornyon, szintén még a rugalmas bevonat képességeit kellett megnövelni, hogy tökéletesen zárjanak nem csak az ördudaknak a korróziós részei, hanem a rácsult csomolemes csatlakozásoknál, meg az összetett felvényeknél. Tehát szobacélok, csomolemezek csatlakozásánál is, ezek lezárják a nedvesség behatolásának az útját. Az első elképzelés szerint ez lett volna a fedő bevonat is, ez a oxid bevonat, de nekünk volt a korábbi tapasztalataink ezzel a festékkel. A festék nem is létezett rá a 3020-as piros színben, tehát ebben az élénk piros színben, hanem csak egy ilyen angol vörös színben, mint például a Golden Gate, ami ilyen rozsdavarna, sötét vörös, és ez nem igazán elégíti ki az ikáró régi akadályjelzésének az előírásait. Megtöbbek között a rugalmassága folytán nagyon gyorsan koszolódik, megköti a levegőben lévő port, és a fehér szakaszok szürkébe változnak néhány év után, a pirosak megbevallódnak. Úgyhogy a mi javaslatunkra erre a rétegre került még egy piros-fehér poliuretán réteg, ami egyrészt az ubiálóság szempontjából fontos, másrészt pedig hát a szín élénksége miatt fontos, hogy ez megfeleljen az élénk piros és fehér színű régi akadály előírásoknak. Igen, néhány szót arról, hogy most a festések kézi erővel történtek, tehát nem használtunk festékszóró berendezéseket. Ennek előnél sajnos így is volt. Egy probléma, mert egy kedvezőbb széljárás így is okozott a problémát. Az egyik környébeli autókereskedésben 34 autóra hullott a festékcseppek. De akkor mondanék néhány szót a... Ja igen, ezek a... ez a fotó a középpódiumon készült, itt látszik az a kettő súgerenda, ami a csörlőnknek a két középfordító korongját tartotta, ezt építik ki a kollégák. Itt közelikét. Ezzel indult a munka, ugyanis kellett egy ilyen viszonylag nagy sebességű, kötélsebességű csődöt kiépítenünk a teherszállítás céljára, amit aztán a kollégák itt alkalmanként személyszállításra is használtak. Utána a felső szakaszra gyakorlatilag mindenkihez utazott. De egyébként a létrán közlekedve az aljától a tetejét legalább egy óra lett volna a menetidő egy jó kondícióban lévő alpinistának. Amit néhány kép már a résztömítésekről, meg az ezen lévő halupigmentes alapozó festéséről. A HD oldásjelek fő pódiumok részben már 2006-os felújítás során is a középpódiumon le lettek cserélve, de még maradtak fent számos helyen, főleg a középpódium feletti pihenőkön. Ezek a oldásjelek pódiumok, ezeket most teljesen ki kellett cserélni tűzi horgancoknak, nagyévrácsokra, amik hát egyrészt hosszú élettartóak, másrészt pedig megszüntetik a felfekvésnél lévő korróziós gócpontokat. És készül a középpódiumon a estés. De igen. Na, akkor itt van a csőpólus. A feladat része volt a kitolt csőpólusnak a a korrózióvédelme, a lefestése, amit az alvállalkozó kollégáink először úgy próbáltak megoldani, hogy alpin technikai módszerekkel kimásznak rá, hogy megelőzzük azt a komoly műveletet, hogy be kellene ereszteni a csőpólust. De most itt a kollega felindult fölfelé rajta, és körülbelül a közepéig felment, ahol aztán ott talált egy ezt a felvételt készítette ott a csőpólus magasságában, és úgy döntött, hogy tovább nem megy, mert tudta már stabilnak a dolgot. Hát egyébként miután ezek után be is eresztettük a csőpólust, és statikai szakértő megvizsgálta a szabadulái cégétől, szóval nem statikai szempontból ez még kezelhető, ez a korrózió. Tehát ez is itt megkapta megfelelő tisztítás után a poliuretán kikenést és a megfelelő rétegrendet. Mutatnék néhány fotót a bejeleszti. Igen, ez a csőpólust legfelül tartó összpontosító csavarok, amik kontrollnyával vannak fixálva egy karimában. Hát a beeresztésnél ezeket vissza kell lazítani, illetve kis lett a cserélve újra, ezek még talán a régi csavarok. És úgy lehet beereszteni, kitolás után viszont ezzel lehet fixálni magát a csőpólust. Igen, itt látszik egy keretszerkezet, ami még valamilyen fura tolt, sok a cél, ebben ereszkedik vissza ez a bölcsője, beereszt a bölcsője a szőfogustak. Két darab 3,2 tonnás Ilford használtunk erre a feladatra. Ilford ez úgy nevezett kötélvasszó. Itt látszik ez az eszköz. Két oldalt kellett párhuzamosan ereszteni, és ez a felkötése. Elegyenre a felkötésőfogós, és a tírforokkal két kollega beengedte teljesen a 286 méterig, ami a vizsgálat és a teljes értékű korrózióvédelem után vissza lett tolva eredeti pozícióba. Ja, igen. Vagyok még erről. Van itt még néhány fotónk a kikötőkötelek feszítő szerkezeteiről. Ezek úgynevezett menetes hajtjuk, ahol amivel be lehet állítani a kötelekben lévő előfeszítő erőt. Ezt a tartó szerkezet KFT, a Szabó Gyulés és Simon Tamás cége, ők is ott voltak a munka során, és akkor bemérték mint a 8 kötélen a beállított feszítő erőt. Ami az szükséges ez a dolog, ugyanis az egyik kikötő kötélben van egy törött porcelán, amit majd cserélni kell, talán ez erre az évre tervezett feladat. És ezeknél a köteleknél ez csak úgy megoldható, hogyha teljesen vissza van eresztve a kötél a földre, a szigetelővel együtt le kell ereszteni. Úgyhogy az elszemben lévő kötelét megfelelő mértékben visszalazítani. Visszalazítva legyen, és úgy készülhet a pontszerencsere. Itt a másik kötélnek a különböző magasságban vannak ezek a betontömbök. Aztán egyenként 70 tonnás betontömbökhöz van kikötve a rózszer, a kikötő kötél. A rekonstrukció végén mindenkor KFT készített egy szakvéleményt, ami a szárazvétek vastagságmérésekből állt, az előírt minimális szárazvétek vastagság az 250-300 mikron, illetve a kultúri a fészkes szerkezeteknél, de ezt most bőven meghaladta mindenütt a mérés. Eredménye ugyanis nem történt teljes festékel távolítás, úgyhogy ezeket az értékeket bőven kielégíti az új bevonat. A tapadás mérések szintén ugyanis a 2006-ban készült alapepoxi bevonatok nagyon jól tapadnak, úgyhogy kiváló minősítésű szakvéleményt kaptunk a mindenkor KFT-től a munka minőségére vonatkozóan. Lenne még szó.
Ami neked esetleg személyesen, nem tudom, olyan volt, ami eddig nem merült fel a munkád során. Most a helyzet volt szokatlan, időjárási nehézség, bármi.
Jó, amiről igen, nem beszéltem, nehezítette a mostani munkánkat az a része a dolognak, hogy minden hétvégén a tornyot vissza kellett adni sugárzásra a bérlőknek, ugyanis a a felújítás kezdetén megpróbáltunk egy többhetes üzenszünetes időszakot indítani, de hát menetközben kiderült, hogy ez nem vált be, és gyakorlatilag hétfőtől péntekig lehetett végezni a munkát, és péntek délután vissza kellett adni a tornyot sugárzásra. Ez annyiban volt nekünk nehézség, mert a legtöbb csőlónak a sorban kötelét minden egyes alkalommal le kellett tereszteni, péntek munkavégzés után, és hétfőn hajnalban pedig visszahúzni. Tehát ez egy külön folyamat volt minden egyes alkalommal, ami elég bonyolult dolog azért, mert több mint 100 kilóval az a sodron, amit bontani és építeni kellett minden hétvégén. Szerencsére ez a 2006-os felújítás során ezzel nem kellett számolni, mert ott korlátlanul rendelkezésre állt a toron. A mostani munkát ennek a nehézítésnek a figyelembe vételével kellett végezni, de hát végül is már a végére egész jól ment itt a kollégáknak ez a bontásépítés, tehát tudatészerűvé vált, úgyhogy nem okozott többlet időráfordítást végül is, tehát a határidőre így is elkészült a munka. Ennyit tudnék beszámolni a dologról. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Köszönjük szépen, Károly, hogy fotóid révén, legalábbadásod révén kicsit közelgoztad nekünk azt a munkát, amit legjobb esetben is csak messziről láthat egy egyáltalán érdeklődő is. Azt szeretném megkérdezni, hogy a megkérdés